Magasztalva és hála legyen az Úrnak, dicsőség és hála legyen az Úrnak. Igazán dicsőséges szavakat hallottunk, és nem azért vagyunk itt, hogy csak felmelegítsük a székeket, amelyeken ülünk, hanem azért vagyunk itt, hogy Isten beszéde átszellemítsen bennünket, úgy, ahogy a Lukács 24. fejezetében olvashatjuk is, vagy intézve van hozzánk, nem égette bennünk a szívünk, amikor beszélt hozzánk, nem úgy, mint amikor valaki más beszél, hanem amikor ő beszél hozzánk. És én hiszem, hogy ő még nem hagyta abba a társalgást, éppen ellenkezőleg. Ő még ma is szól hozzád és én hozzám. Az ő ígéje és az ő szent szellem által. És ennél fogva a szívünk elkezd égni. Nekem be kell vallanom, hogy az elsőtől az utolsó testvérig, aki itt rövidesen beszéltek, vagy akik itt rövidesen ezelőtt mondtak valamit, mindig történik valami a szívemben. Olyan csodálatos hallani, hogy Isten szeretete nem csak szavakban, hanem tettekben is létezik, hogy ki lett árasztva a szíveinkbe, hogy az Úr világosságot adott az estvének idején, hogy megvilágosított és megszólít bennünket, intézi az ő szavát hozzánk, és aki őt hallja, az nem fog többé az emberek fecsegésére figyelni vagy hallgatni. Aki egyszer felfogta, hogy milyen értékes, milyen jótékony, mennyi áldás kíséri, milyen szeretetteljes az Úr beszéde, hogy mennyi kegyelem és minden, amire szükségünk lehet, benne van az Úr beszédében, az lemond minden emberi szócséplésről, ami annyira romboló, leépítő és megterhelő. De amit az Úr tesz, annak jó hatása van, a jó kihatása van. Midőn Kupfer testvér röviden beszélt, ami Urunk keresztre feszítésére kellett gondolnom. Egy hatalmas népcsődület jött ott akkor össze. Maga az írástudók, a farizeusok, még a tanítványok sem voltak éppen, senki sem tudta már, hogy mi is zajlik le körülöttük, és mit is jelent ez az egész. Egy nagy népcsődület volt, amely egészen a Golgota csúcsáig vonult. De ott volt valaki, aki szintén a keresztre lett feszítve. Ő, ez az egy, megértette, hogy mi zajlik le körülöttük. Őt nem foglalkoztatta azt, hogy mások mit mondanak, némelyek azt kiáltották, add ki nekünk Barabást, és nagy volt a kiabálás a nép között. A vélemények megoszlottak. Ki ide, ki oda. Mégis ott volt valaki, akinek senki sem kellett egy prédikációt tartania. Isten megérintette a szívét, és ő így szólt: Uram, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te országodba. Ő nem nézett a nép tolongására, nem figyelt az emberük fülsiketítő zajára, ő az Úrra tekintett. Segítségül hívta őt, és megkapta válaszát is. Az Úr azt mondja, mielőtt szólítanának, vagy hívnának engem, én már válaszolni fogok. Ő ígéretbe adta, hogy megállt, és megadja nekünk azt, amit kérünk. Mások elhaladt az ő figyelembevétele nélkül. Megrázták a fejüket, így számol be róla az egyik az ő evangéliumában. A többiek azt mondták, másokon tudott segíteni, miért nem segít önmagán is. Nagy volt a sürgés, forgás és a hablatyolás is. De a sok közül az egyik megértette, hogy mi is történik ott körülöttük. Itt meghal az Isten bárányja a világ bűneiért. és ő segítségül hívta az Urat, és megkapta a választ. Bizony, bizony, csak ugyan mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Már nem volt többé lehetősége arra, hogy az Urat szolgálja, ez a lehetőség neked még megvan, és nekem is megvan. Mi részesültünk és meglettünk ajándékozva a kegyelem esztendeivel, hogy szolgálhassuk az Urat. Hányan vannak, akik életük utolsó pillanatában lettek megmentve, és nem tudták szolgálni életük során az Urat többet, hanem egyszerűen csak átmentek az örökkévaló dicsőségbe. Mi még itt vagyunk, de nem azért, hogy önmagunkért éljünk, hanem azért, hogy éljünk azért, aki értünk meghalt. Hogy szolgáljuk őt, aki eljött és azt mondta, az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak. Ő megmosta az ő tanítványai lábát, megüresítette önmagát, és megalázta magát egészen tényleg a végsőkig, amíg nem ment mélyebbre, és nem is ment tovább. És amikor mindennek vége lett, felmagasztaltatott mindenek fölé, és Isten felségének jobbjára ült, és várja, hogy az ő ellenségei mind az ő lábai zsámolya alá legyenek vetve. És azt is tudjuk, hogy nincs olyan ellenség, aki nem lett volna már legyőzve a Golgotán. És amikor eljön erre nézve az idő, még az utolsó ellenségnek, vagyis a halálnak is fel kell adnia a szellemét, úgymond, és szembe kell néznie Isten szavával. És akkor a halál sem lesz többé, és az Úr jelenlétében fogunk élni az örökkévalóságban. Itt a Korintusiakhoz írt ígében mindannyian együtt olvastuk, közvetlenül előtte akarnám kell kezdeni 1. Korintus 2. a 12. verstől. Mi pedig nem a világ szellemét fogadtuk be, hanem azt a szellemet, amely Istenből való, hogy megkülönböztetve felismerjük azokat a dolgokat, amelyekkel megajándékozott bennünket Isten az ő kegyelméből. Nem azért részesültünk Isten szellemében, hogy nagyszabású kijelentéseket tegyünk afelől, hanem azért, hogy felismerjük Isten teljes üdvösség határozatát, a megváltást, mindazt, amivel Isten megajándékozott bennünket. Mert a szellem mindent átkutat, még az Isten legmélyebb mélységeit is. Az Istenség legmélyebb mélységeit is. Majd így folytatódik. És ezekről beszélünk is, de nem olyan szavakkal, amilyeneket az emberi bölcsesség tanít, hanem olyanokkal, amilyeneket a szellem tanít, ahogy a szellem ösztönöz, azáltal, hogy a szellem által kimunkált vagy létrehozott tartalmat a szellem által kimunkált vagy létrehozott nyelvvel összekapcsoljuk. Bizonyára valaki a testvérek közül már azt mondta itt, hogy ahogyan a proféták a Szent Szelleme ihletése alatt álltak, úgy azoknak is, akik az ígét hirdetik, Isten szellemének ugyanolyan ihletése alatt kell állniuk, hogy a betű élővé váljon, és Isten szólhasson hozzánk. Nem csak, hogy azt mondjuk, igenis, ez vagy amaz a testvér, és néhányan megszólaltak. Mi egyszerűen képesek kell, hogy legyünk azt mondani, hogy az Úr szólt hozzánk, az Úr beszélt velünk, hiszen senki sem azért jön ide, hogy a saját programját mutassa be, vagy terjessze elő. Mi valamennyien azért jövünk ide, hogy Istentől halljuk, hogy hagyjuk, hogy ő beszéljen. De ez annyira fontos, amikor itt elhangzik, és arról is beszélünk, amivel Isten kegyelemből megajándékozott minket, és amit a Szellem által ki lett nyilatkoztatva számunkra, és erről beszélünk is. Nem olyan szavakkal, ahogy az emberi bölcsesség tanítja. Igen, létezik egy emberi bölcsesség, amely nagyszabásúan önhittséggel épít rá, de ennek nincs helye az Isten országában. Isten országában a Szellem által kimunkált bölcsességnek kell lennie, amely a Szellem által ihletett ígét veszi, megeleveníti azt, kinyilatkoztatja, és elvezet bennünket annak mélységeibe. Amint tudjátok, a tárzusi Saul elég sokáig szívta magában nagyszabásúan az emberi bölcsességet Isten ígéjéről, és hirtelen egy új szakasz következett be az életében a Jézus Krisztus kinyilatkoztatása által. Attól a naptól kezdve már nem az emberi értelmiség szerint beszélt Isten ígéjéről, hanem most már Isten szemszögéből látta a dolgokat. Hogyan látod te az isteni dolgokat? Az Isten dolgait a Szellem által kell látni, vagy tekintetbe venni, különben egyáltalán nem látod meg őket, vagy rosszul látod őket. Az emberi dolgokat meg lehet ítélni, és tekintetbe lehet venni, emberi szemmel és emberi gondolatokkal is, de az Isten dolgai ki kell legyenek nyilatkoztatva a Szent Szellem által, és Isten rá kell világítson, hogy meglássuk őket. Itt aztán az van intézve tovább hozzánk. Hanem olyanokkal, amilyeneket a Szellem tanít, ahogy a Szellem ösztönöz azáltal, hogy a Szellem által kimunkált vagy létrehozott tartalmat a Szellem által létrehozott nyelvvel összekapcsoljuk. Az alábbiakban a tartalmat ismertetjük. Ez a Biblia tartalmazza az Isten ígéjének Szellemtől ihletett tartalmát. És amikor a Szellem hozzáadódik, és az ígé megelevenítetik, akkor létrejön egy kapcsolat az Ószövetség és az Új Szövetség között. Egy kapcsolat Isten és azok között, akikhez intézi az ő szavait. Aztán létrejön a Szellem kinyilatkoztatása, aztán bekövetkezik a megvilágosodás, és meglátjuk a dolgokat. Hogyan is tette ezt Simeon a templomban, vagy mit tett? Összekapcsolta a Szellemtől ihletett tartalmat a Szellemtől ihletett nyelvvel. Neki ki lett nyilatkoztatva, hogy nem fog meghalni addig, amíg nem látja meg Krisztust, a Mesiást. Ez volt az ígében megadott ígéret. És amikor a saját szemeivel látta az ígéret beteljesedését, Isten Szelleme leszállt rá. Ezen a helyen a Szellem által ihletett tartalom és a Szellem által ihletett nyelvezet egyesült, és ismerté is lett téve, és akkor azt mondhatta, Uram, most békességben elbocsájthatod a te szolgádat, mert az én szemeim látták az Isten üdvösségét. Hogyan látta ezt meg? Azáltal, hogy Isten kinyilatkoztatta neki a Szellem által. A pap, aki törvény szerint elvégezte a körülmetélést, akkor fogalma sem volt mindarról, hogy mi történik körülötte, és a templomban tartózkodó emberek sem tudták, mi történik. De ott volt még egy idős asszony is, és váratlanul az ő hangja is felhangzott, és neki is volt valami bejelenteni valója. Ő nem tartozott egy ő nem tartott egy prédikációt, hanem arról beszélt, arra volt utalással, ami ott beteljesedett a szemeik előtt, és ezt az egész népnek tudomásul kellett vennie, meg kellett hallgatnia. A szellem által ihletett tartalomnak, a szellem által ihletett nyelvezethez kell kapcsolódnia. A lelki, az érzéki ember azonban nem fogad el semmit abból, ami Isten szellemétől származik, mert az bolondságnak tartja, azt bolondságnak tartja, és nem képes megérteni sem, mert azt szellemileg kell megítélni. Ez is egy nagyon-nagyon értékes mondat. Azok az emberek, akiket nem világosított meg a szellem, bolondságnak tartják az isteni dolgokat. Semmit sem tud kezdeni azzal, akárhová megy, akármibe kezd, valahogy azonnal elakad. De amikor Isten kinyilatkoztat nekünk dolgokat, megvilágít, rávilágít, ahogy valahol már mondtam, hogy például, amíg Branham testvér evangelizációs jellegű, vagy evangelizációs céllal, vagy evangelizációs módon végezte az ő szolgálatát, addig ajtók százan nyíltak meg előtte. Meghívások érkeztek a világ minden tájáról. De attól a pillanattól kezdve, amikor elkezdte az ő szolgálatát a Bibliára megalapozni, és azt mondta, hogy itt beteljesedett az, vagy beteljesedik az, amit Malakiás próféta kijelentett. Abban a pillanatban, amikor elkezdte a szellemtől ihletett tartalmat, a szellemtől ihletett nyelvvel ötvözni, és kinyilatkoztatni Isten, kinyilatkoztatva Isten népe elé tárni, abban a pillanatban meghasonlottak a szellemek. És meg kell mondanom egészen őszintén, hogy nagyon is sokan nyilatkoztak afelől, nem csak nekem, hanem még írtak is róla, és azt mondták, attól az időponttól kezdve, amikor Branham testvér nyilvánosságra hozta, vagy a nyilvánosság elé állt azokkal a szavakkal, hogy ő egy Isten által küldött próféta, onnantól fogva nem tudunk, vagy nem tudtunk többé vele egy véleményen lenni, nem tudtunk egyetérteni vele. Ezt írták, és ezt mondták nyilatkozatokban. Én pedig éppen az ellenkezőjét mondtam. Ott, ahol ők megálltak, és nem tudtak egyetértően tovább menni, ott elkezdte velünk Isten az ő munkáját, hogy velünk menjen tovább. Mi hasznunkra legyen egy szolgálat, ha az nem bibliai szolgálat lenne? És ha az egy bibliai szolgálat, akkor a Biblián van megalapozva. És akkor a mi időnkben is ugyanúgy nyilatkozhat egy Isten embere, mint ahogyan János is mondta akkoriban. Ő kiválóan összekapcsolta a szellem által megerősített tartalmat a szellem által megerősített nyelvvel. Ez nem az ő bölcsessége volt, hanem az Isten bölcsessége. A János evangéliumának első fejezetében a 19. verstől ez áll írva. Már most ez a János bizonyságtétele, amikor a zsidók Jeruzsálemből papokat és lévitákat küldtek ki hozzá, hogy megkérdezzék tőle, kicsoda is ő. Ekkor nyíltan megvallotta, nem tagadta, és nyíltan kijelentette, nem én vagyok a Krisztus, a Mesiás. És tovább kérdezték tőle, akkor mi folyik itt? Miről is van szó? Te vagy-e így is? Ő azt mondta, nem én vagyok az. Végül is ő tudta, hogy így is közvetlenül az Úr nagy és rettenetes napja előtt fog eljönni. akkor még nem úgy volt, hogy az Úr napja hajnalodott volna, hanem éppen a kegyelem, az üdvösség napja tört fel. Ő egy próféta volt. Ő összekapcsolta a szellem által ihletett tartalmat, a szellem által ihletett nyelvvel, és azt mondta, nem, nem én vagyok az. Te vagy-e a próféta? Ő azt válaszolta, nem, nem az vagyok. Amint tudjátok, Mózes azt mondta volt, egy hozzám hasonló prófétát fog Isten támasztani nektek a testvéreitek közül. És az apostolok cselekedeteinek elején utalás van téve erre, és tudjuk, hogy ez a Krisztusra való utalás volt. Ezért mondta János, hogy nem, nem én vagyok a próféta. Akkor azt mondták neki, ki vagy te egyáltalán? Mert hiszen bizonyára választ kell adnunk azoknak, vagy vigyünk azoknak, akik elküldtek bennünket. Te magad kinek, minek adott ki magad? Erre ő így válaszolt. Én vagyok annak a kiáltónak a hangja, aki a pusztában kiáltja, készítsetek útat az Úrnak, ahogy Ézsás próféta megparancsolta. Mégis lényegében mi történt? János bibliai szempontból keretezte, meghatározta az ő szolgálatát. Az emberek meg akarták állapítani, három kérdést intéztek hozzá, de ebből a három kérdésből egyik sem vonatkozott ő rá. Az az ige szakasz, ami igazán rá vonatkozott, azt nem látták, és nem is kérdeztek rá. De János megadta nekik mégis a választ. Ő bibliai alapokra állította az ő szolgálatát. Pontosan ugyanez történik a mi időnkben is. Evangélisták ugyanis bőven akadnak, nagyszabású szónokok és olyan emberek, akik mindenre utalnak, ami lehetséges, sőt, még a lehetetlenre is. De Isten ígéjében meg lett adva az az ígéret, hogy mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja, el fogja küldeni Illést, a prófétát. Attól a pillanattól kezdve, amint Branham testvér nyíltan előállt a Szentírással, a tömegek visszahúzódtak tőle, és nem követték többé az Urat. Olvassátok el a János evangéliumának 10. fejezetében a Jézus történetét, amikor hirtelen arról beszélt, hogy én és az Atya egy vagyunk. Amikor azt mondta, amennyiben nem eszitek az én húsomat, és nem isszátok az én véremet, nincs részetek én bennem, vagy én hozzám. És már is abba hagyták sokan az ő követését, ehelyett a háta mögé mentek. Mégis lényegében mi történt? Még nem értették meg azt, hogy miről is van szó. Hála legyen a mi Istenünknek, akinek van egy maradék népe, akikkel végig járja az útat a végsőkig, amíg a hitből a látásig el nem jutunk. Nem a mi bölcsességünk vagy ismereteink miatt, hanem annak alapján, amivel kegyelemből megajándékozott minket. Itt a János evangéliumának 7. fejezetében, és ezzel befejezem, lehet, hogy Rusz testvér barátságosan elsőbséget adott minden testvérnek, de őt sem szabad rövidre fogni. Itt a János evangéliumában, a 7. fejezetben, a 37. vers 2. részében ezt olvashatjuk. Aki szomjazik, jön én hozzám, és ihik. Aki hisz én bennem, annak a belsejéből, élő víznek folyói fognak folyni, amint az írás mondja. Ezzel azonban a szellemre volt utalással, amelyet azoknak kellett megkapniuk, akik azért jöttek, hogy hitre jussanak ő benne, mert a szellem ugyanis még nem lett kitöltve, mert Jézus még nem lett felemeltetve a dicsőségbe. Itt beszámolást kapunk az üdvözítőnkről, és pedig azzal kapcsolatosan, hogy mi fog történni, amikor a Szent Szellem kitöltetik. Az élő víz folyamainak kellett ömledeznie. Egy forrás kellett, hogy feltörjön, amely az örök életbe buzog. És mi szeretnénk egy olyan keresztségben részesülni a Szent Szellemben, azt megkapni, ahogyan itt meg lett ígérve, és mint ahogyan a testvéreink és a testvérnők is átélték azt a kezdetben. Amikor Pétert felelősségre vonták a Kornélius házában történtek miatt, egyszerűen azt válaszolta, hogyan tagadhattam volna meg a vizet azoktól, akik ugyanúgy kapták a szellemet, mint mi a kezdetben. Ez volt az ő indoklása. Ő is összekapcsolta a szellem által megtermékenyített tartalmat a szellem által megtermékenyített nyelvezettel. Nem a maga érveit hozta elő az ő beszédében, hanem a Szentírást hagyta érvényesülni. Mert a Kornélius házában ugyanezt az eredményt látta, ugyanazokat a kísérő jelenségeket, a sajátosságokat, látta folyamokat áradni. Hogyan is tehetett volna mást, mint azt mondja, elrendelje, hogy ezek az emberek legyenek megkeresztelve az Úr Jézus nevében, mert ők már meglettek ugyan keresztelve a Szent Szellemmel. Ma sok mindent úgy neveznek, hogy keresztség a szellemben. Péter akkor azt mondhatta, hogyan tagadhatnám meg tőlük a vizet, amikor ők is megkapták a szellemet, és pedig ugyanúgy, ahogy mi is megkaptuk azt a kezdetben. El szeretnétek olvasni, hiszen mindannyian kívülről tudjátok, csak el kell olvasnotok az apostolok cselekedeteinek a 10. fejezetében, és akkor pontosan meg fogjátok találni a visszaigazolást. Majd tovább a 11. fejezetben is, amikor ott megadta a maga mentegetőzését. Talán mégiscsak el kellene olvasnom az apostolok cselekedetei 11. fejezetének 14. versében kellene lennie. Ő olyan szavakat fog intézni hozzád, amelyek által egész házaddal együtt üdvözülni fogsz. És miközben beszélni kezdtem, a Szent Szellem rájuk szállt éppen úgy, ahogy kezdetben ránk is leszállt. Testvérek és testvérnők, ez az a szellemben való keresztség, amire nekem és nektek is szükségetek van. Egy olyan szellem keresztséget, mint amilyen a kezdetben is volt. És ha ma még nem kapom meg, nem akarom becsapni magam, akkor szívesen várok, amíg ki megkapom. Mert csak egyetlen egy szellemi keresztség létezik. Ugyanazokkal a kísérő jelenségekkel, ugyanazokkal az eredményekkel, ugyanazokkal a szellemi ajándékokkal, ugyanazokkal a szellemi gyümölcsökkel jár, mint a szellem keresztsége a kezdetekben. Ugyanazok az eredmények. Ezért mondhatta Pál apostol, egy szellem által mindnyáján egy testé lettünk keresztelve, és egy test tagjaivá is lettünk. Manapság az úgynevezett szellemben megkereszteltek között mindenféle különböző irányzat létezik. A legkülönbözőbb irányzatok léteznek, és az egyiknek semmi köze a másikhoz. A gyűlölet, az irigység, az ellenségeskedés van a szívekben. Ez nem lehet az Isten szelleme. Ez nem lehet a Jézus Krisztus természetének a jellemzője. Nem erről a gondolkodásmódról hallottunk ezen a hétvégén. Nem, ez inkább önámításnak tűnik, mint az Istennel való tapasztalatnak, vagy az ővele való együttlétnek. Egy olyan ember, akinek volt egy tapasztalata, egy átélése Istennel, és betöltekezett a Szent Szellemmel, és pedig úgy, mint a mi testvéreink és a testvérnők a kezdetekben, annak úgy kell lennie a végén is, hogy ugyanazokat az eredményeket érje el, mint például ugyanaz a szeretet, ugyanaz a csodák és jelek, és az Istennel való bensőséges összeköttetés és az összetartozás Istennel és egymással. Végeredményben olyan kell legyen az állapot a végen, mint amilyen a kezdetekben is volt. És ez akkor történt meg, amikor mindenki Istennek szentelte az ő életét, elfogadta Jézus Krisztust, mint az ő megváltóját, és beteljesedett a Szent Szellemmel. És aztán olyan szépen írja, hogy ők valamennyien Istennek nagy tetteiről beszéltek, amelyeket az Úr véghez vitt. Azok az emberek, akik által Isten beszél, ott halljuk az isteni dolgokat. Olyan emberek, akik által valaki más beszél, ott minden más egyebet hallunk, mint ami Isten dicsőségére, vagy a gyülekezet épülésére szolgálna. És tudjátok, külsőleg vagy kívülre mutatva mindenki azt csinálhat, amit akar, de a Szentírás mégis igaz marad, még mindig, és még mindig meg van írva, hogy amivel a szív tele van, azzal a száj is túlcsordul. Százszor is elmondhatod, ó, be vagyok telve Isten szeretetével. Várjunk csak egy pillanatot, mit lehet hallani a szádból? Vajon ez Isten szeretetéből fakad-e? Nem az általunk hangoztatott szavak, hanem az, ami valóban létezően fennáll. Az kerül az isteni mérlegre. Bár lenne, hogy egyikünkről se kellene azt mondani, hogy meg lett mérlegelve, meg lett mérve, és túl könnyűnek találtatott. Hadd legyen úgy, hogy Isten kegyelméből, Isten teljes súlyával tudjunk a mérlegre állni, hogy beteljesítjünk Szent Szellemmel, ahogyan az a kezdetekben is történt. Hiszen Jézus Krisztus mindkettő, a kezdet is, és a vég is, az első is, és az utolsó is, az alfa is, és az omega is. Úgyhogy mi, mint Isten gyermekei ebben az időben pontosan ugyanazokra a tapasztalatokra számíthatunk, mint a mi testvéreink és a testvérnők a kezdetekben is. És ők megkapták, amit Isten megígért nekik, részesültek benne. Ahogyan az énekíró énekli, Isten ígéretei megmaradnak, soha nem ingadoznak. Jézus vérzően elpecsételte azt, amit az ígében megígért. Bár lenne, hogy ma Isten ígéjének a szellem által megerősített tartalma a szellem által megerősített nyelvezethez csatlakozott volna. És legyen, hogy megértettük volna az Úr beszédmódját. A természetes, a fizikai földi ember, amit hallottunk, nem ismerte fel a szellem dolgait. De aki Istenből született, az fel fogja fogni, fel fogja ismerni a szellem dolgait. Legyen, hogy Isten áldása megnyugodjék mindannyiunkon. Legyen, hogy ezek az összejövetelek is hozzájárultak volna ahhoz, hogy közelebb kerüljünk az Úrhoz, és hogy az isteni szeretetben, kegyelemből még szorosabban összekapcsolódjunk egymással, vagy egymáshoz. Isten áldjon meg mindannyiunkat. Amen.